Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó újságíróknak, akik Donald Trump kijelentéseiről kérdezték. Az amerikai elnök úgy vélte, a pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A Szentatya emlékeztetett, megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára, az egyház pedig évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, ez vitathatatlan. Holnap a Vatikánba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amivel kapcsolatban a pápa azt mondta, reméli jó párbeszédet tudnak folytatni, bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napirendjét ma tették közzé az országgyűlés honlapján. Ezt 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakülülés végén elhangzik a szózat, a székely himnusz és az európai himnusz, Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának zárótétele az Örömóda. A jelenlévők meghallgathatják a Sükösdi Danubia Tambura zenekar előadását is. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az alakuló ülésen a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon, áll az alelnök közleményében. Novák Előd ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. Magyar Péter holnap 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a leendő kormányfő ezt a Facebookon tudatta. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, ezt a testület tudatta közleményben. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. A Vasúttársaság az országgyűlés szombati alakulülése, valamint az ahhoz kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít. Megkezdődhet 2031-ben a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása. A leköszönő építési és közlekedési minisztérium közölte, a közbeszerzési pályázaton győztes kontúrcsoport Kft.-nek 2029. decemberéig kell a végleges terveket elkészítenie. Erre 8 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Késve, de megérkezett a repülőrajt, írja az Index portál az ipari termelés márciusi adatait kommentálva. A volumen 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A pénzcentrum kiemelte, a termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól. Az első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban, jelentette a KSH. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. A szerb energiaügyi miniszter szerint május 16-a körül megszülethet a megállapodás a MOL-lal a NIS megvásárlásáról. A tárcavezető úgy fogalmazott, jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a magyar olajipari vállalat között. Az amerikai pénzügyminisztérium engedélye szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Nem adottságnak, hanem eredménynek nevezte a pénzügyi stabilitást a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály tegnap a portfólió konferenciáján úgy fogalmazott, a nehezen kiszámítható időkben a stabilitás elkötelezett munkával elérhető eredmény. Végül az időjárásról. Terült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, egyelőre még csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcshőmérséklet 25-27 fok körül alakul. A folytatásban több helyen alakulhat majd ki zápor, akár hevesebb zivatar is. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Gájer László a beszélgető társam, teológia professzor. A Kuríron megjelent egy írásod, kedves László atya, egy olyan összegzését ad az érzéseknek, amik a keresztény értelmiségiek közül sokakban megfogalmazódik, ezután a 16 év után, amelyre pontot tettek a választások bizonyos értelemben, hogy tovább gondolásra, közösségi megbeszélésekre alkalmas. Tudnélik, olyan ellentétek feszülnek keresztény közösségekben, családokban is, meg plébániai közösségekben is olykor egy-egy ilyen választásra, és most különösen, hogy új és tiszta lappal kell indulni egymás elfogadásában, és hogyha a szinodális folyamat időszerű, akkor most saját magyarországi köreinkben azt hiszem, hogy hát itt az alkalom, hogy beszéljünk, beszélgessünk, és elsősorban meghallgassuk a másikat. Ugyanazon a napon, amikor te megszólaltál a Kuríron, Leó pápa fogadta az Európai Néppárt 140 valahány fős zarándok csoportját, és egy mondatot idéznék. A politikában kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy valamelyik egyház nevében beszélünk, és annak tanítását akarjuk politikai programmá tenni, hanem annak engedését, hogy az evangélium világosítsa meg a meghozandó döntéseket, és még azokat is, amelyek nem könnyen kapnak támogatottságot. És hát itt kezdődik a keresztény küldetés, hogy olyanokat is, olyan ügyeket is képviselni kell, ami nem igazán népszerű. Szóval a pápa feladja a leckét nekünk is, a nyertes Tisza pártnak is, amely a néppártnak a tagja. Hogy élted meg a választásokat?
Hát igen, egy nagyon nagy témához nyúlunk, és egy darásfészekbe nyúlunk, amikor erről a témáról beszélgetünk. Én először nem is akartam ennek kapcsán így beszélni, vagy megszólalni, ezeket magánbeszélgetésekre korlátoztam, ezeket a gondolatmeneteket. De aztán úgy éreztem, hogy annyira szomjúság van a társadalomban, az emberek között, hogy valamit mondjunk, egy megbénultság volt tapasztalható két hétig, amíg én is ezt a cikket kiadtam, hogy egyszerűen nem tudunk erre reagálni, nem tudjuk hova tenni, nem tudjuk a saját helyünket pozícionálni ebben az új kialakult politikai helyzetben, hogy úgy éreztem, hogy valamit hozzáteszek. Tudom, mindig ilyen önjelölt vagyok ebben, én ehhez nem értek, nem vagyok vezető, a saját kényelmes pozíciómból beszélek, egy szubjektív véleményem van. De azért próbálom megosztani, mert megtették előttem mások is. Például Török Csaba, vagy egyenesen Székely János püspök. És nem akarom velük egy szintre sem emelni magam, de hogy valamilyen szintű reflexiót tennünk kell, hogy egyáltalán tudjuk elhelyezni magunkat, hogy ezután hogy menjünk tovább. Mert ez a valóságnak a fenomenológiája, hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, és abban nem tudom elhelyezni magamat, és a valósághoz, ami körülöttem van, nincsenek arányos kapcsolódásaim, akkor nem fogok tudni előre menni, akkor kóvályogni fogok. És ahhoz, hogy valamilyen irányba menjünk és stratégiát tudjunk kidolgozni, ahhoz az első lépés, vagy a nulladik lépés az, hogy helyezzük el magunkat, és határozzuk meg, hogy hol tartunk. És erre reflektálni kell, hogy szerintem mindannyiunkat meglepett, bár benne volt a levegőben, de mindannyiunkat meglepett az, hogy a Tisza ilyen fényesen győzött. Azt már biztosan látjuk, hogy a következő éveket ez a politika meghatározza majd. Hogy ez milyen ez a politika, arról sok mindent tudunk, volt programjuk, és sok mindent el is mondtak, sok minden pedig a szemünk előtt bontakozik ki, abban is például, hogy hogyan áll össze a kormányzati struktúra. Kik lesznek a miniszterek, milyen személyek, milyen témákhoz kötődnek majd, ehhez milyen értékrendnek kötődnek. De azt gondolom, hogy ennek ismeretében nem helyezkedés ebben a pillanatban azt mondani, hogy valamilyen szinten meg kell próbálni kapcsolódni ez a rendszerhez. Valaki azt mondta nekem, hogy ez egy helyezkedés, hogy most már tudom, hogy ki a győztes, megpróbálok a győztes mögé állni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mi élünk és létezünk. Ebben a társadalomban keresztény közösségként élünk és létezünk. És kellett léteznünk mindenféle politikai helyzetben, és jobb, hogyha tudunk kapcsolódni, és jobb, hogyha megtaláljuk az arányos párbeszédnek a lehetőségeit. Azt érzékelem, hogy amikor erről beszélek, akkor biztos én magam is, de mindenki a saját buborékjából szól hozzám. A saját buborékod az a politikai összefüggés, amit te magadban helyesnek tartasz, és amikor reflektálsz arra, amit mondok, vagy amit leírtam, nagyon sokszor úgy reflektálsz, hogy vannak előítéleteid. És nem is látod meg már, hogy mit írtam, hanem csak annak bizonyos elemeit. Nagyon jó lenne kilépni buborékokból azért, hogy esetleg másokkal beszélgetve, másokkal, akik esetleg nem is mi vagyunk, de sokrétű kapcsolatokat kialakítva a párbeszédnek egy olyan összefüggését tudjuk létrehozni, amiből mi is profitálni tudunk. És hát, hogy konkrétumokat mondjak, én úgy érzékeltem, hogy Az elmúlt 16 évben nagyon sok ember szeretettel viszonyult hozzánk, a keresztényekhez és az egyházhoz. És egyébként a kormányzatban, az Orbán kormányzatokban nagyon sok ember nagyon sokat és nagyon jól dolgozott. Ezt csak újra és újra meg tudom ismételni. Számtalan jó szándékkal, emberi barátsággal, kapcsolódással találkoztam. Ugyanakkor kialakult egy olyan helyzet, hogy a kormány magát keresztényként pozícionálta, a keresztényeket ehhez egy kicsit felhasználta, akkor is, ha ez win-win szituáció, tehát mindenkinek jó szituáció volt, a egyház önállóság vagy autonómiája bizonyos helyzetekben én azt gondolom, hogy sérült. Nem feltétlenül olyan módon, amit ki lehet mutatni jogszabályokkal vagy törvényekkel, hanem elvi alapon, hogy hogy élünk, milyenek a döntéseink, kit kell megkérdezünk, vagy milyen gondolatok futnak le az agyunkban, hogy ki mit fog ehhez szólni.
Egy nagyon szemléletes képet használsz, a Mama Hotelt ott kell hagynia az egyháznak.
Ezt én így láttam, és erről szívesen nyílt vitára bocsánat, ez csak egy vélemény, de hogy ezt Székely püspök is elmondja, hogy volt egy védőháló az elmúlt 16 évben, ami nekünk nagyon jó volt, mert nagy az intézményrendszerünk, és egyébként pedig törékenyek vagyunk. És egy nagy felelősséget és terhet kell hordoznunk úgy, hogy törékenyek vagyunk. És ha van egy védőháló, ami körbevesz, egy adott esetben most egy ilyen politikai természetű védőháló, az biztonságot ad. Viszont az is igaz, hogy ez az ölelés talán néha túlszoros. És akkor amíg egy védőhálóban élünk, addig biztosan élünk, és nem kell feltétlenül felmutatnunk teljesítményt. Nem kell felmutatnunk azt, hogy mi a jövőképünk, nem kell felmutatnunk azt, hogy van a stratégiánk, vagy van a missziós víziónk, hanem el tudunk lenni ebben a védőhálóban. Most ennek vége van. Én úgy érzékelem, hogy a Tisza kormány azt ígéri, hogy egy arányos és méltányos támogatási rendszert fog fenntartani. Ez derül ki a programjából, ez derül ki az elmondottakból. Az arányos és méltányos azt jelenti, hogy az elvégzett feladatokért ezután is megkapjuk. Volt itt olyan politikai kurzus, ahol nem kaptuk meg azt, ami jogosan jár. Vagy az, hogy egy templom, vagy a mi épített örökségünk az hozzátartozik a nemzeti vagyonhoz. És azt az államnak őrködnie kell, és meg kell őrizni ezeket a nemzeti kincseket, az egyértelmű lesz ezután is. Nem fognak ránk omlani a templomok, ki fogják fizetni a hitoktatóinkat. Szóval talán valami arányosabb és kevésbé privilegizált működés az, amit én várnék, vagy amiben most van egy nagyon optimista várakozásom, hogy ebben a pillanatban erre rá tudnánk csatlakozni.
Eszembe jut egy olyan része az egyház történelmnek, aminek a tanulságai máig szólnak, hogy részt venni, vagy begubózni. A 890-es években elindult az egyház szociális tanítása is, rengeteg baj volt az egyház és a nagyvárosi emberek elérhetetlenek voltak az egyház számára. Ebben együtt, hát jött egy olyan laikus kormányzat Olaszországban, meg Franciaországban is, amire úgy reagált az akkori pápa, azt hiszem 10. Pius volt az, hogy nem szabad részt venni a politikai életben, nem szabad szavazni ezekre, majd megbuknak. Hát aztán előbb-utóbb létrejött a Centrumpárt és a keresztény demokrácia Olaszországban, és változott a helyzet. Tehát az egy csapda lenne a magyar keresztény közösségnek, hogyha nem a konstruktív odafigyelés meg párbeszéd politikáját, hanem a sérelem politikát folytatná, vagy kezdené el ezek után, hogy vége lett a 16 évnek.
Tudom, sokan nem fognak velünk egyetérteni, és azt is megértem, mert ez is egy pozíció, és ezzel is diskurzusba kell lenni, de én is így gondolom, hogy ebben a pillanatban két dolgot tehetnek a keresztények. Két dolgot tehet az egyház. Az egyik az, hogy bezárkózik, és azt mondja, hogy kivárom, még ez a rezsim véget ér, vagy ez a rendszer véget ér. Vagy véget ér, vagy nem tudom. Kivárhatjuk, hogy ez a politikai felállás ez véget ér. Vagy azt mondjuk, hogy rákapcsolódunk, és megpróbálunk valamit tenni vele. Az előzőre rá tudtunk kapcsolódni. Erre lehet, hogy másként kell. De azért tartom jobbnak a rákapcsolódást, azért tartom jobbnak a konstruktív, ám kritikus párbeszéd kialakítását, mert hogy ez nekünk is lehet egy úgymond kegyelmi pillanat. Egy kicsit egyébként sajnáltam, hogy a Magyar Kurír cikknek ezt a címet adta maga a szerkesztő, a Kurír, hogy a Magyar Egyház kegyelmi pillanata, mert ez nagyon optimista várakozásokat sugall, nehogy eszünkbe jussorul a kegyelmi botrány, de zárva. De hogy azért olyan értem, hogy mégis kegyelmi pillanat, hogy van az újrakezdésnek egy lehetőség, és amit említettünk a Mama Hotellel, az azért tényleg rengeteg előnye volt, nagyon szép dolgok születnek, folyamatosan épülnek dolgok, de van annak nagyon sok kockázata, és egy fiatalabb generáció, és a Tiszának is a fiatalabb generációk a szavazói, egy fiatalabb generáció az egyházban ezzel nem feltétlenül volt elégedett. És az újrakezdésnek van egy lehetősége, vagy van egy pillanata most, ami lehet kegyelmi pillanat. Tehát érdemesebb, pusztán racionális kalkuláció alapján érdemesebb nekünk a rákapcsolódást választani, és nem a bezárkózást és az elhatárolódást. És valóban 9. Piusznak ugye voltak ilyen, vagy a 9. Piusznak ez volt a politikája, 13. Leó, aki elkezdett ezen változtatni, például Franciaországban, hogy érdemes rákapcsolódni más kormányzatokra is, mert lehet és kell, és esetleg az üzenet továbbadása érdekében ezt meg kell tenni. Most volt egy konferencia Szegeden 2003-ban, az Evangelii Gaudium 10. évfordulóján. Ez volt Ferenc pápának a apostoli buzdítás, ami egy kicsit ilyen programadó apostoli buzdítás volt, és nagyjából a misszióról, az evangelizációról szólt. És akkor ott engem utolsó előadóként egy nagy nemzetközi grémiumban előadva arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy az Evangelii Gaudiumnak mi az üzenete ma a magyar egyház számára. És akkor mondtam a szervezőknek, hogy gyerekek, a jégre akartok vinni, de fölmegyek. És akkor ott megfogalmaztam 4 pontot, amivel azóta is egyetértek, hogy mit kellene tenni. Az egyik az az, amit kiszedhetünk a dokumentumból, hogy testvériség, párbeszéd. Magyar egyháznak nagyon fontos szerepe van a közép-európai népek közötti megbékélés kimunkálása során, és ezért nagyon sokat tettünk.
Igen. Szlovákokkal volt ilyen, a román püspöki konferenciával is van egy párbeszéd, talán a horvátokkal is.
Igen, folyamatosan, és ezek jó párbeszédek, és ahogy a népek között feszültségek vannak, ugye a keresztény közösség ezt tudják gyógyítani. Oké. Másik meglátás, mutatkozunk akkorának, amekkorák vagyunk. És azt lehet magyarázni a statisztikákat, és lehet, hogy most nem tudom én mennyi, 60-40 hány százalék, lehet, hogy lesz az még 20 is. Nem biztos, hogy ez az érdekes, hogy magyarázzuk, hogy ez miért több, hanem az, hogy bátran mutatkozunk akkorának, amekkorának.
Tehát ne nagyobbnak, mint amelyek, de ne is kisebbnek.
Nem feltétlenül szégyenletes az, hogyha ma Magyarországon egy olyan üzenet, ami ennyire non-profit, és ennyire tényleg érdekmentes, az 20%-ot meg tud szólítani a társadalomban. Ez óriási dolog ma. Mindenki utilitarista, mindenki rövid távon gondolkodik. Tehát ez a fajta önzetlen, evangéliumi történet, hogy még mindig ennyi embert meg tud szólítani hetente egy szentmisére, az óriási dolog.
Igen.
Tehát nyugodtan mutatkozunk akkorának, amekkorák vagyunk. A harmadik, hogy politikai szekértáborok fölé emelkedjünk, hogy az evangéliumi üzenet az sokkal többet jelent, mint ezek a kérdések, amikről itt eddig beszéltünk. És itt lép be az a felvetés, hogy van-e missziós stratégiánk. Az üzenet, az evangéliumért való eszületlen lelkesedés, a tüzes szív, a megtérésnek a vágya, az olyan áthatja az egész magyar egyház életét. És ez a jövőkép, az teljesen járulékos ehhez képest, nem mindegy, de teljesen járulékos, hogy tudunk-e a Tiszával konstruktív, ám kritikus párbeszédet kialakítani. Hogy milyen volt ez a konstruktív, néha nem teljesen kritikus párbeszéd a Fidesz kormányzatokkal. Ez ehhez képest teljesen járulékos. Tehát, hogy fölé emelkedni a politikai szekértáboroknak, nem elitizmusból, hanem egyszerűen egész másról beszélünk. Az evangéliumról beszélünk, és az valami egész más horizont. Tehát, hogy meg kéne térni. És az valami egész más horizont, és mindjárt kialakulnak itt a más mintázatok ebben a kapcsolódásban is. Tehát ez nem egy pragmatizmus, vagy nem egy a hasznos pillanat elkapása, hogy most akkor van egy új kormányzat, és akkor ebből mit tudunk profitálni. Ez teljesen fölösleges, aki ezt akarja. Ez egyáltalán nem erről van szó.
Más felületen kell, hogy teljesítse a feladatát az egyház és az állami intézményrendszer, meg a politikai szereplők, de és nem szabad szereptévesztésbe esni, ahogy a pápa is mondja, nem az a feladata egy politikai pártnak, hogy igét hirdessen, hanem hogy a közjót szolgálja, annyi területen lehet ezt tenni. Tehát ilyen szempontból egy visszafogottabb kereszténység kép a politikában az egyház számára hitelességi lehetőséget ad.
És itt jön be, a negyedik pont nekem akkor az volt, hogy tanítsuk meg újra az imát. Mert hogy ez a Richard Rohrnál volt egy mondat, akit mindig elolvasok, és mindig egyébként vitatkozom vele, mert a könyvei vitathatók, meg a gondolatai. De hogyha az egyház nem tanítja, meg írja a 21. században az imát az embereknek, akkor lehet, hogy fölösleges a léte. Na és itt jön be a politikai program, itt jön be ez az egész, hogy teljesül-e az, amiért bennünket ide küldtek. Teljesül-e az evangéliumi misszió? És ez alapján tegyük mérlegre azt, hogy kapcsolódunk-e vagy nem. Nem egy pragmatizmus, hogy miből jövünk ki jobban, hogy miből tudunk több pénzt leszedni. Nem. Hogy érvényesül az evangélium? És Leó pápának az igehirdetése az azért egyre jobban bontakozik ki, és egyre gazdagabb, és úgy látom, hogy ő a szavak embere. Ferenc pápa a gesztusok embere volt, Leó pápa a kristálytiszta gondolatmenetek embere, mert hogy Leó pápa újra és újra megmutatja az evangélium egész palettáját, ami a közéletre vonatkozik. Vagyis azt mondja, hogy nekünk ki kell állnunk akár erkölcsi, szexuáletikai kérdések, családetikai kérdések mellett, de ugyanúgy ki kell állnunk a szegények mellett, tehát szociális kérdések mellett, az elnyomottak, a kitaszítottak mellett, ugyanúgy ki kell állnunk a teremtés védelme mellett. Hát, hogy nagyon sok, vagy éppen a béke mellett kifejtett erkölcsi érveléseket föl kell mutatnunk, hogy nagyon sok területe van a keresztény morálnak, aminek hatása van a társadalomra.
És amelyeket együtt kell képviselnie az a hiteles, az egyház nevébe föllépőknek, és nem ezt kiemelni, azt kiemelni, másról nem szólni, tehát az amerikai vallási hangadók mindig csak az abortusz ellen tiltakoznak, de halálbüntetés ellen nem tiltakoznak, tehát vagy a menekültügyet is le akarják söpörni, tehát az embert a maga teljességében kell szemlélni, és ez Leó pápának nagyon fontos.
Ugyanakkor, hogyha szóba kerülne esetleg Magyarországon a melegházasság kérdés, és én tudom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, és senkit nem akarok ezzel megbántani, ez egy nagyon átfogó erkölcsi kérdés, de ha szóba kerül ennek a komoly bevezetésnek a komoly lehetősége, leszek az első, aki az utcára kimegyek ez ellen.
Leó pápa ebbe a beszédébe, amit a néppárti zarándok csoportnak mondott, hát kezdi abban, mint kezdetben volt az ige, hogy a második világháború után Adenauer, Schumann és De Gasperi fémjelezte, és tette le az alapjait annak a politikai közösségnek, amelyet ő most fogadott, és ez az a közösség, amely Európa keresztény gyökereit kell, hogy magáinak vallja, és a cselekedeteiket áthassa. Tehát egy lelki gyakorlatot is tartott ennek a politikai közösségnek, és hát keresztény értelmiségieknek Magyarországon is nagyon oda kell figyelni erre.
Ehhez kapcsolódva én azt jegyezném meg, hogy én a úgymond keresztény államban sosem tudtam hinni, mint elfben. És ez is persze vita tárgya lehet, de egy semleges államban, vagy egy, ha tetszik, egy szabad államban működő szabad egyház számomra egy vonzóbb idea volt. Tudom, hogy idealista vagyok. Keresztény államban azt éreztem mindig nehézségnek, hogy még nem az Isten országában vagyunk. Amíg a Civitas Terrenában, a földi államban vagyunk, a földi állam az mindig bugdácsol. Az mindig korrumpálódik. Mindig. Mert ez nem az ideális, ez nem az Isten országa. Megvannak benne az Isten országnak a jegyei, de még az ideális középkori szakrális legitimációval rendelkező királyságokban is bugdácsolt az állam. Szent Lászlónak a Monte Cassino apáthoz írt levele erről tanúskodik, nem tudok király lenni, úgyhogy ne kövessek el bűnt, pedig egy szent királyról van szó. Ezért, amikor keresztény államról beszélünk, akkor bevonjuk ugye az evangélium eszmét a kormányzásba, és abból az evangélium eszme mindig megsérül. Ezzel együtt persze, és itt Biborra támaszkodom, talán nagyobb az erkölcsi hozadéka ennek minden bugdácsolásával együtt, mint hogyha nem tettük volna. Mégis azt vélem, vagy úgy vélem, hogy egy ilyen keresztény állam koncepciót én ebben nem feltétlenül hiszek, hanem azt mondom, hogy legyünk egy semleges államban, ahol működhet az evangélium. Imádkozzunk az előjáróinkért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, írja Pál apostol Timóteusnak. Tehát, hogy nekünk jó ez a római birodalom. Csak hirdethessük az evangéliumot. Amíg nekünket engednek szabadon dolgozni, amíg engedik hirdetni az evangéliumot, amíg engednek missziózni, nekünk jó ez az állam. Teremtse meg azokat a kereteket, amiket egy államnak meg kell, és ez nekünk jó lesz. Ugyanakkor, nagyon érdekes kérdés, és nehéz meg is találni azt, hogy hogy vág össze a kettő, de az objektív igazság elfogadásához való visszatérés, az úgy hiányzik ma az egész társadalomban, mint egy falat kenyér. Mert mindenki relativista, mindenki szubjektivista, és senki nem találja a helyét. És egy értékrendi válság van, és akárhogy is vesszük, hogy ezzel talán társadalmi csoportokat, gondolkodói köröket bosszantok, de én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik az objektív igazságra. Mert ha nincs objektív igazság, akkor az én létem válik kérdésessé, hogy én miért vagyok itt, és hogy egyáltalán van-e értelme az életemnek. Hogy tart-e valamilyen irányba az életem, vagy pedig valamilyen vak véletlennek a kiszolgáltatottja vagyok, amiben nincs értelme élni. És ettől kezdve két lehetőségünk van, vagy van Isten, aki megváltott Jézusban, vagy értelmetlen az egész. Tehát, hogy...
Én az előbbire voksolok.
Az előbbi, én is ebben nyilván azért vagyunk itt, igen. Mert ha következetesen végig gondoljuk, akkor vagy az abszurditás fölvállalása marad, vagy a kilépés az egészből. Az biztos, hogy Itt, ebben a politikai térben, amiben ma élünk, és lehet álmodozni másik politikai tér után, nem tudom én, középkori ideális szakrális királyság után, ami talán sose létezett, de abban a reális politikai térben, amiben ma élünk, egy diskurzus van. És ebben a diskurzusban, ebben a párbeszédben sokan vannak, sokféle gondolkodású ember. Az biztos, hogy ebben a diskurzusban és párbeszédben helye van a keresztényeknek, és aki ezt nem így gondolja, azt tiszteltetem, mert mindenki egy értékrendi háttérrel lép be ebbe a diskurzusba, az is, aki magát semlegesnek tartja, az is egy értékrendi háttérrel lép be a párbeszédbe, és nincs értékrendmentes ember, nincs teljesen tárgyilagos ember. Akkor az, aki magát semlegesnek tartja, annak a buboréknak az értékrendjével jön be ebbe a diskurzusba, ami úgymond magát semlegesnek tartja, de az se semleges. Tehát mindenki értékrendi háttérrel lép be, valamilyen érték összefüggéssel lép be ebbe a párbeszédbe, és ebben a párbeszédben Jürgen Habermas-szal együtt mondom, a keresztényeknek helye van. Sőt, lényeges helye van, mert olyan hozzáadott értéket tesznek, ami a természet fölöttiből merít, amit nem sokan tesznek meg. Ugyanakkor nyitva kell maradni arra, hogy vannak, akik másként gondolkodnak. Ezt úgy hívják, hogy párbeszéd. És a párbeszéd az azt jelenti, hogy sokrétű kapcsolatokat alakítok ki azzal, aki nem olyan, mint én vagyok.
Azt hiszem, 16. Benedek pápának volt egy párbeszéd kötete Habermas-szal.
Igen.
Példát mutattak.
Pápaságának előestéjén, tehát éppen a megválasztás előtt nem sokkal. Abszolút, és ott, hogy amikor sokrétű kapcsolatot kezdek kialakítani egy másként gondolkodva, másként élve, más civilizációhoz tartozóval, ott vannak problémás lehetősége, vagy ott megvan a kockázat.
Hogyne.
Megvan a kockázat. Azt tehet, hogy nem mész bele. Tehát, hogy mit tegyünk? Tehát ez az iszlámmal kapcsolatban felmerült, nem olyan rég olvastam erről, hogy mi marad? Vagy megpróbálunk mi keresztények velük vallásközi párbeszédben egy széleskörű kapcsolatot kialakítani, vagy marad a teljes elszigeteltség és adott esetben a konfliktus. Szerintem jobb bevállalni a párbeszédnek a kockázatát.
Szent Ferenc nyomdokaim, illetve Leó pápa most Algériában nagyon szép példát mutatott erre, meg az algériai nép is. Tegnap beszélgettem Hardi Titusszal, beszámolt az élményeiről, hát el van ragadtatva, hogy milyen kedvesen és milyen nagy szívvel fogadták a pápát, és tényleg a világ első erkölcsi tekintélynek tartják. Sokáig tudnánk még beszélgetni, de nagyon izgalmas az egész, és egy nagyon pozitív dologgal szeretném befejezni. Én úgy éltem meg ezt az választást, hogy méltóság teljesen fogadta el az eredményt mindenki, a vesztes is, meg a győztes is. Riogatták az ország egy részét azzal, hogy majd nem adják át a hatalmat, meg ezzel. Tehát a magyar társadalom azt hiszem jól vizsgázott.
Egyetértek.
És ez egy pozitívum, ez egy keresztény erény.
Egyetértek, teljesen egyetértek, hogy itt ez higgadtan zajlott le, és ezért is tartom még mindig reális reménynek, így két héttel a választások után, hogy egy kritikus, ám együttműködő párbeszéd az létrejött, és létre is kell jöjjön, és az a magyar egyháznak hasznára lesz, mert felnőtt korba lép.
És ami a magyar egyháznak hasznára van, az a Magyarországnak is hasznára van.
Andrea Riccardi fogalmazott úgy egyszer, és ez egy kicsit így rávetül számomra a magyar társadalomra is, hogy azt mondja, hogy Európa beteg, és benne a katolikus egyház is beteg, Európában. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon Európa ebbe a katolikus egyházba betegedett bele? És lehet, hogy ez a magyar társadalom is igaz, hogy itt is van rengeteg betegségünk, benne az egyháznak is rengeteg betegsége. És olyan felelősek vagyunk azért, hogy nem vállaltuk a küldetésünket, az evangélium erejét, és ezért betegedett meg a társadalom. És én azt gondolom, hogy itt egy jó pillanat van arra, hogy fölvállaljuk ezt a mélyen evangelizációs, evangéliumi küldetést, a missziós küldetést, újra Jézus arcát mutatni, mert akkor lesz egészséges a társadalom.
Gájer László professzor úrral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói litániáról emélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napja alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap, már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a szűzanyát. És a szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönhetjük mi a szűzanyát?
Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretto Litánia, vagy pedig oltámmal elfutunk Istenek szent anyja.
Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
Most segíts meg, Mária.
Mit gondoltok, hogy ezek közül, az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vagy melyik lehet a legrégebbi?
Az Üdvözlégy Mária?
Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírusz töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretoi litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretoi litániának az eredetéről?
A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra Lorettói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Loretoi litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királyné a köszöntéssel?
Az első világháború idején?
Igen, ezekben az években került a litániába a béke királyné a megnevezés. Ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek. Ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
Magyarok, nagyasszonyok, könyörög, érhettünk?
Mikor gazdagodhatott e megszólítással a litánia?
A milleniumi ünnepségek alatt.
Igen, a 19. század végén, ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg, a herceg prímás akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást hagy használjuk itthon a Loretoi litániában a szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó Ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsünk már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságunknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságunk mely típusába sorolnátok a Lorettói litániát?
Ez egy kérő, könyörgő ima.
Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Lorettói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát újszövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anyakép lehet, mert tényleg ő végig ott állt Krisztus mellett, és egészen a kezdetektől támogatta, és már ezt is neki köszönhetjük, hogy a megváltó megszületett közénk.
Gabi, neked mit jelent a szűzanya?
Nekem is ugyanígy, ugye, egy édesanyját, a megváltónak az édesanyját, és úgy gondolom, hogy azért áll olyan közel hozzánk, mert ugye ő ténylegesen ember volt, és emiatt talán közelebb érezzük magunkhoz.
Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk. Talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
Istennek szent anyja, Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
Mária a példaképünk az Isten anyaságban is. Ahogy a Mária a méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak.
Kyrie eleison.
milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye.
Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a földön, elevenné teszi az ő jelenvalóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét. Éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban. Amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebbe valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van emögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
Az angyali üdvözlet története.
Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy ez hogy lehetséges.
Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékol, az a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugyan gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben. Vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni. Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanácsanyja, szűzvirág, szentanya.
Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezi ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót és az engedelmességének.
Említettétek még itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta a visszaragyogó dicsőségét.
Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes valósága, létének gazdagsága, az ő dicsősége. Miért nevezi a litániát, a litánia Máriát a mennyország ajtajának?
Szintén azért, amiért az örömünk okának is nevezi, hiszen azáltal, hogy Mária igent mondott Istennek arra a kérésére, vagyis hát arra a feladatra, hogy világra hozza a megváltót, ezáltal általa is megnyílik a mennyország ajtaja számunkra.
Igen, igen, ugye Szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik új szövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária a tanácsot ad az embereknek?
Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy ő csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a Szűzanyáról. Ugye beszéltünk róla, hogy miért áll olyan közel hozzánk. Mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi minden kis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, én azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja, és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
Imádságban. Milyen új szövetségi történetekből, jelenetekből ismerünk meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
És mit tudunk Mária hűségéről?
Mária végig hűségesen követte Jézust. Anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett. Osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak Mária hűségére, erős hitére?
Dávid király tornya, hajnali csillag.
Ma fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
A védelmet például.
Igen.
Az erőt, a biztonságot.
Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király? A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égitest, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Lorettói litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Lorettói litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.